Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk. Regionális hírek a Szent István Rádióban.
Köszöntöm Önöket, a szerkesztő műsorvezetőt, Debner Ádámot hallják adásunk tartalmából. A gazdasági fejlesztésekről egyeztetett Miskolcon Szijjártó Péter, több iskola is energetikai felújításon esett át hevesben, rangos elismerést kapott Bognár Éva gyöngyösi méhész. Ezek mai műsorunk főbb hírei, tartsanak velünk! Szijjártó Péter ismét Miskolcra látogatott, ahol megerősítette, a város továbbra is vonzó célpont a nemzetközi beruházók számára. A miniszter a Városházán egyeztetett a térség gazdasági fejlesztéséről Tóczentai József polgármesterrel, Hollósi András alpolgármesterrel és Alakszai Zoltán főispánnal. A tárgyalás után a külgazdasági és külügyminiszter arról beszélt, az elmúlt 11 évben 54 nagy beruházás érkezett Miskolcra, mintegy 450 milliárd forint értékben jelentős állami támogatással. A fejlesztések több mint 4000 új munkahelyet teremtettek, és a járvány idején további ezreket sikerült megőrizni. A jövőben egy állami tulajdonú, több mint 75 hektáros területen folytatódhatnak a beruházások, ahol már a HAMS is megjelent a legnagyobb fejlesztésként a Bosch óta.
Ugye az elmúlt 11 évben, amióta én foglalkozom a kormányban a beruházások ösztönzésével, 54 nagy beruházást hoztunk ide Miskolcra, 54-et, 60 milliárd forintos kormányzati támogatással ezek 450 milliárd forintos beruházást képviseltek. Tehát ez a miskolciak nagy dicsérete, hogy 11 év alatt 450 milliárd forintnyi beruházás itt letelepedett, 4200 új munkahelyet hoztak ezek létre, és több mint 13000 munkahelyet megvédtek a Covid alatt attól, hogy adott esetben elbocsátások áldozatává váljanak. Ugyanakkor van itt két fontos téma, amit át kellett beszélnünk. Egy, hogy hogyan folytatjuk a beruházások Miskolcra telepítését, milyen ágazatokban. Ugye van itt egy több mint 75 hektárnyi területe még a kormány vagy az állam tulajdonában lévő ipari parknak, amelyen most egyébként a Halmsnak az üzeme épül, ami a Bosch óta a legnagyobb beruházás Miskolcon, hiszen 80 milliárd forintos értéket tud felmutatni. És hát ugye itt van a örök-zöld téma, sajnos nem zöld, de örök, ez a Diósgyőri acélművek, ami a város központjában egy tájsebb gyakorlatilag, a város életét nehezíti meg, hiszen gyakorlatilag egy nagy területet állandóan kerülgetni kell. Nyilvánvalóan, hogyha ezt a tájsebet vissza lehetne integrálni a városnak a működésébe, a város szöveteibe, akkor a városlakók élete jelentős mértékben egyszerűsödne és könnyebb lenne. Úgyhogy ma abban maradtunk a polgármesterrel és az alpolgármester úrral, hogy ugye itt Miskolcon március elején elindul egy konzultáció a városlakóival arról, hogy milyen jövőt szánnának legszívesebben a Diósgyőri acélművek területének. A kormány adott újabb 6 milliárd forintot arra, hogy a város meg tudja vásárolni az acélművek területét, és készen állunk arra, hogy konzultáljunk arról, hogy milyen fejlesztéseket szükséges elvégezni, útépítések, vasútmodernizáció, terület átalakítás annak érdekében, hogy a város és a miskolciak újra birtokba vehessék ezt a területet. A 21. század modern gazdasági ágazatai, az informatika, a telekommunikáció, a mesterséges intelligencia, az ehhez kapcsolódó, tehát hangsúlyozottan nem nehézipari beruházások, hanem sokkal inkább a szellemi tevékenységre épülő gazdasági ágazatok megtelepítése is egy fontos célkitűzés, amihez szoros együttműködésre lesz szükség a következő időszakban a polgármester, a város vezetése és a kormány között. Ugye a helyzet az, hogy ugye Miskolc történelme az a nehéziparral forrott össze, és amikor a szocialista nehézipar leépült, akkor Miskolc is nehéz helyzetbe került. Viszont az itt élő emberek, az egyetem, az itt élő emberek szorgalma, az elkötelezettsége, aztán a képzési programok magas színvonala nyomán, erre a nehézipari hagyományra építve sikerült egy kifejezetten modern gazdaságot magába befogadó várossá alakítani Miskolcot. Tehát az a tény, hogy az egyik legjelentősebb európai vállalat, a Bosch, egyik legnagyobb jelenléte egész Európában itt van Miskolcon, azért az sokat elárul. A Miskolci Egyetem ma az egész magyar ipar egyik legfontosabb erőforrása az utánpótlás képzés szempontjából. A diósgyőri sportkomplexumok országszerte is a párjukat ritkítják a sportegészségüggyel, a szabadidős sport lehetőségekkel, és hát ugye ott van a több mint 75 hektárnyi iparterület a városipari parkjában, pontosabban a kormány vagy az állam által tulajdonolt ipari parkban a város mellett, ahol pedig újabb beruházásokat tudunk hozni annak érdekében, hogy még több miskolcinak legyen még jobb munkahely. Tehát Miskolc egy abszolút vonzó beruházási célpont. A Miskolc mindig szerepel azon városok listáján, ahova a nagy nemzetközi vállalatok letelepedni szeretnének. Hát ezt mutatja azért, hogy 54 nagy beruházást azért sikerült idehozni 11 esztendő alatt 450 milliárd forintért, ami azt mutatja, hogy ez egy vonzó helyszín, az emberek kiváló munkaerőt alkotnak, a Miskolci Egyetem kiváló utánpótlás képzőbázis, jó az infrastruktúra, hiszen Budapest és Kassa között autópálya kapcsolattal mindkét irányba, ez szerintem olyan előnyt jelent, amihez foghatóval azért nem minden város rendelkezik Magyarországon.
Heves, Somogy és Győr-Moson-Sopron vármegyékben oktatási intézmények épületenergetikai fejlesztése valósult meg az Európai Unió és a Magyar Állam támogatásával, ugyanis a Klebelsberg Központ épületenergetikai támogatást nyert a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program keretében, közölt az Építési és Közlekedési Minisztérium az MT-vel. A központ által üzemeltetett épületek energiahatékony felhasználását, megtakarítását célzó fejlesztések történtek, így például homlokzati, lábazati, lapostető, padláshőszigetelés, továbbá fűtési rendszer korszerűsítés, homlokzati nyilánzárókat cseréltek és napelemes rendszereket alakítottak ki, mindezek elősegítik a széndioxid kibocsátás csökkentését. A projektek célja az épületek energiahatékonyságának javítása, törekedve az üzemeltetés költségeinek minél magasabb megtakarítására. Heves vármegyében a projekt első szakaszában a támogatás értéke több mint 1 milliárd 388 millió forint volt, a második szakaszban pedig meghaladta a 159 millió 800 ezer forintot. A fejlesztéssel érintett épületek között található például az Egri Szalaparti Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény óvoda, általános iskola, készségfejlesztő iskola, fejlesztő nevelés oktatást végző iskola és kollégium, az Egri Kemény Ferenc Sportiskolai Általános Iskola Árpád Fejedelem tagiskolája, a Boldogi Berec Antal Általános Iskola, a Viszneki Általános Iskola, valamint a Rózsaszent Mártoni Móra Ferenc és a Tarnamérai Általános Iskola. A magyar méhész szakma legrangosabb elismerésében részesült a gyöngyösi Bognár Éva méhész. A magyar méhészetért emlékérem azoknak a szakembereknek jár, akik kiemelkedő munkájukkal hosszú éveken át szolgálják a hazai méhészet ügyét. A díjazott nem csak a méhállomány gondozásában, hanem a szakmai közösség erősítésében és a tudás átadásában is példát mutat. A részletekről a kitüntetettet tudósítónk Fekete Gábor kérdezte.
Azon túlmenően, hogy ez egy nagyon nagy megtiszteltetés, nagyon sok minden van itt ebben a beadandott javaslatban, hogy miért javasolnak téged. Kezdjük talán azzal, hogy jelenthetett ez a te számodra, aki ennyi éve dolgozik már a méhészetben.
Igazából én azt gondolom, hogy mindenkinek jól esik a munkájának az elismerése. Én is így voltam, és ez azért is esett jól, mert ezt a kitüntetést egy több mint 300 fős grémium, tehát egy egész közgyűlés, egy országos közgyűlés hagyja jóvá. És amikor több mint 300 ember egyhangulag megszavazza, annál jobb érzés szerintem nincs. Tehát itt nem az volt a meglepetés, hogy ezt a díjat megkaptam, hanem az, hogy itt több mint 300 ember egyhangulag ezt megszavazta nekem.
És most akkor ez hány évet jelent, elárulod, hogy mennyi éve dolgozol a méhészetben?
A méhészetben összesen 94 óta vagyok tag, tehát az Országos Magyar Méhészeti Egyesületnek.
32 éve.
94 óta, ebből 17 év volt a vezetői tagságom. Tehát ez azt jelentette, hogy a 90-es évek végétől 2015-ig voltam elnökségi tag. Négy elnöknek a munkáját segítettem, mert négy évente van elnökválasztás, és teljesen demokratikus úton ez a több száz közgyűlésnek a küldötte választja meg az elnökségi tagokat is. Tehát ez azt jelenti, hogy én 17 éven keresztül bizalmat is kaptam erre a munkára.
Azon túlmenően, hogy egy érdemérem és egy rangos elismerés évente egy adományozható?
Nem. Ebből adományozható több is. Ezt például egy kecskeméti állatorvos kedves barátommal.
Ötödik alkalommal szerveztek farsangi felvonulást Nyíregyházán a Jósavárosban. Kereplőkkel, síppal, dobbal, sőt hegedűszóval is igyekeztek elűzni a telet a település részen. A hagyományos farsangi felvonuláson néptáncosok és zenészek is szórakoztatták a városrész lakóit. A gyermekekért, a fiatalokért és a családokért közhasznú egyesület helyi civil szervezetekkel összefogva ötödik alkalommal hirdette meg a több megállóval színesített sétát. A részleteket Nagy Szabinától, az egyesület elnökétől hallják.
Nagyon nagy büszkeség ez a rendezvény is számunkra, hiszen azért itt a panel rengetegben van egy olyan közösség, akit érdemes kimozdítani a komfortzónájából. Hát ez a mai rendezvény is egy ilyen, amikor egy kicsit kijövünk a panelből, egy kicsit közösen beöltözünk, fölöltjük magunkra a szatmári alakoskodó jelmezektől kezdve mindenki, amit otthon talál, látunk itt mesefigurába öltözött gyerekeket is, és így egy kicsit közösen megindulunk egy hosszú sétára, amelynek az a lényege, hogy a zajkeltő eszközökkel ugye végigmegyünk, négy állomáson a meghívott táncosok táncolnak, énekelnek, majd ide fogunk visszaérkezni a Szent Imre melletti focipályára, ahol az Ilkiek is ellátogattak hozzánk, Ilkösség önkormányzata, akik finom hurkát, kolbászt fognak osztani, és megkóstolhatjuk az Ilki ízeket is, valamint fánkot fogunk adni azoknak az ellátogatott családoknak, akik megtiszteltek bennünket, és közösen együtt végigmentünk a Józsavároson. És hát még egy nagyon nagy különlegessége lesz ennek a délutánnak, amikor már majd besötétedik, és visszaérünk a hosszú sétáról, akkor pedig elégetjük közösen a kiszabábot. Ezzel is azt jelképezzük, hogy ezt az hideg csúnya telet üzzük el, és most már együtt közösen tudjuk majd várni a tavaszt és a nyarat.
Végül az időjárásról. Holnap általában borult lesz az ég, csak délután este szakadozik a felhőzet, csapadék kisebb mennyiségben előfordulhat, a szél megélénkül, többfelé felerősödik. A hőmérséklet kedden hajnalban általában mínusz 5 és 0 fok között, napközben aztán plusz 5-6 fok körül alakul. Kedves hallgatóink, adásunk a Médiatanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2026. február 16-án hétfőn.
Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban. Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték. Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
Jó estét kívánok! Az összeállítás szerkesztőjét, Klész Beátát hallják. Főbb híreink egy-egy mondatban. Kétszeresen is díjazott lett Kazincz Barcika a 27. Magyar Ingatlanfejlesztési Névódíj 2025-ös pályázatán. 700 ezer forint gyűlt össze az Eger Advent 2025 bögre akciójából. A befolyt összeggel az Egri Kórház gyermekosztályát támogatják. Több programmal is készül a Rákóczi emlékévre a Magyar Nemzeti Múzeum Rákóczi Múzeuma. Ezek a mai adás témái, most mondom a részleteket. A 2025. november 28-ától december 24-ig tartó Eger Advent 2025 eseményen bögrék megvásárlásával járulhattak hozzá az egriek, valamint az ide látogatók egy nemes cél eléréséhez. Az összegyűlt keretösszegből Eger megyeijogú város önkormányzata a Heves vármegyei Markot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézetet kívánta támogatni. Wagner Ákos polgármester elmondta, az intézmény csecsemő gyermekgyógyászati és neonatológiai osztályát tervezik felkarolni a 700 ezer forintos pénzadománnyal. Most őt hallják.
Hónapról hónapra és évről évre jobb kapcsolatot ápolunk az Egri Markó Ferenc kórháznak a intézményével, a vezetésével, a orvosokkal, a szakszemélyzettel, mindenkivel. A 2025-ös adventi időszakban a szokásos adventi rendezvény sorozatunkban meghirdetett jótékonysági akció, amin egy bögre vásárlásra hívtuk fel az ide látogatókat és az egrieket. Ez egy nagy eredménnyel született meg, hiszen a korábbi évekhez képest jóval nagyobb volt az adományozási kedv. Egy 1400 darab bögrét sikerült értékesíteniük a divízió kollégáinak, az EVAD divíziónak kollégáinak. Még után is kellett rendelni menet közben, elfogytak ezek a bögrék, és így egy talán a korábbi években soha nem látott összeget, egy 700 ezer forintnyi összeget tudtunk adomány céljából átadni az Egri Markó Ferenc kórháznak a gyermekosztálya számára. Azt gondoljuk, a következő időszakban az önkormányzat és a kórháznak az együttműködését még szorosabbra kell vonnunk, annak érdekében, hogy az egriek számára minél több egészségügyi szolgáltatást tudjunk, és minél magasabb szintű egészségügyi szolgáltatást tudjunk közösen hozni. A 2026-os adventi rendezvény sorozatot pedig közösen fogjuk meghatározni, hogy ott a jótékonysági cél az mi legyen, a kórháznak melyik részlege, melyik osztálya legyen az, aki a jótékonysági akciónak a céljába bele kerül.
Dr. Strankovics Éva, a Heves vármegyei Markot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet igazgatója kiemelte, nagy hangsúlyt fektetnek az egészségügyi intézmény fejlesztésére, illetve célkitűzései között szerepel a helyi önkormányzattal való kapcsolat fenntartása és ápolása.
Egyrészt nyilván összegben egy fejlesztést jelent az intézménynek, de sokkal többet jelent valójában. Ez a közösség összefogó erejét mutatja, azt mutatja, hogy az egrieknek, az eger környékieknek milyen fontos az intézményük, a kórházuk, hiszen ez ugye köztudott, hogy egy adventi időszakban bögrevásárlásból befolyt adomány, amit, ahogy polgármester úr is elmondta, rekordösszegű adomány. Ugyanakkor nyilván mindig van olyan fejlesztés, olyan elvárás az egészségügyben, ami valami jobbat, valami újat jelent, és nyilván majd a gyermekosztály, a gyermekellátó szakemberek el fogják dönteni, hogy ezt az összeget mire költjük, most éppen hol van a legnagyobb szükség valaminek a megújítására, a vásárlására, úgyhogy ők fogják eldönteni, hogy mire költik. Nagyon sok minden fejlesztés alatt áll jelenleg, is zajlanak az intézményben kisebb fejlesztések. Itt tudom említeni, ugye a múltkor a patakparti kacsapartiból kaptunk szintén egy új eszközt, ez is lakossági összefogásból valósult meg, és ott például jelenleg zajlik egy ambulancia kialakítása a fülorgégészeti osztályon, de számos nagyobb fejlesztés is várható itt a kórházban, amit rövidesen majd közös fogunk publikálni a várossal, képviselő úrral. Kiváló kapcsolat van az önkormányzat a helyi vezetéssel, az önkormányzat kormányzattal. Én azt gondolom, hogy egyrészt nagyon fontos, persze állami fenntartású intézmény vagyunk, de én kifejezetten fontosnak tartom a helyi vezetőkkel, a helyi civil szervezettel, a helyi önkormányzatokkal való jó kapcsolatot, hiszen a munkánk, a mindennapi életünk az ide köt bennünket Egerbe és Eger környékére, és én azt gondolom, hogy amióta ez az önkormányzat, Wagner Ákos polgármester úr által vezetett önkormányzat működik a városba, azóta ez a kapcsolat meredeken felfelé ívelő mindenképpen. Nagyon sok közös tervünk van az önkormányzattal, nagyon sok minden közös programon dolgozunk.
Kétszeresen is díjazott lett Kazinc Barcika városa a 27. Magyar Ingatlanfejlesztési Nívódíj 2025-ös pályázatán. Első helyezést ért el a Közpark tájépítészet kategóriában az önkormányzat Color Placi és Szabadidőpark pályaműve, míg a Color City koncepció megvalósítása a Magyar Urbanisztikai Társaság külön díját nyerte el. Alföldi Györgyöt, a Magyar Urbanisztikai Társaság elnökét hallják.
A verseny elég szoros volt, nagyon sok kategóriában, a zöld kategóriában biztos volt Kazinc Barcika fog győzni. A másik, ami ilyen nagyon fontos volt, hogy azt láttuk, hogy egy ilyen kisváros nagyon nehezen tud országos méltóságokkal megküldeni, hiszen óriási versenytársak voltak, és emiatt is találtuk ki az egyesülettel, hogy Kazinc Barcikának mindenképp ki kell emelni ezt a több kategóriában is benyújtott pályázatot.
Végül Szitka Péter polgármestert hallják.
Én azt gondolom, hogy egy nagyon merészet álmodtunk meg, aminek mint minden változásnak nyilván az elején voltak akár ellenzői, vagy egy kicsit nehézkesebben indult el, de azt gondolom, hogy az itt élő embereknek az, hogy mennyire lokálpatrióták, mennyire szeretik a saját városukat, az, hogy egyébként mennyire büszkék arra, hogy ők kazincbarcikaiak, nagyon gyorsan magukévá tették azokat a gondolatokat, amely egyébként a színes város, mint koncepciót tartalmilag egyébként összerakta.
Több programmal is készül a Rákóczi emlékévre a Magyar Nemzeti Múzeum Rákóczi Múzeuma. A Sárospataki Vár legelső programja a gyermekeket szólítja meg egy rajzversenyen keresztül, melynek felhívását már korábban eljutatták az oktatási intézményekhez. A zsűrizett művekből egy kiállítás is készül, amely vándorjelleggel több intézményben is látható lesz, mondta el dr. Tamás Edit igazgató.
Mi már elkezdtük a Rákóczi évfordulót. Egyébként intézményi szinten, a minisztérium szintjén a tavalyi év felénél, tehát valamikor nyáron, június körül gyűjtötték be azokat az adatokat, hogy mivel is készülünk. A minisztériumnak is volt sok-sok apró ötlete, és gyűjtött hozzá információkat, és külön jött le helyettes államtitkár úr, és közösen megnéztük a Rákóczi állandó kiállításunkat is. Tehát már tavaly tudatosan készültek a fenntartók, és aminek egy fontos bástyája volt a Rákóczi Múzeum, mint lehetőség. Januárban indítottuk mi el a programot gyerekrajz versennyel. Kárpát-medence összes magyar diákja felé igyekeztünk kinyújtani kezünket és eljuttatni felhívásunkat. Egyébként a határon túli Magyar Pedagógus Szövetségektől rögtön vissza is kaptunk reagálásokat, tehát ez azt jelentette számunkra, hogy tényleg komolyan vették, mint máskor is. Tehát az, hogy mi rajzversenyeket rendezünk, ahhoz nem kell évforduló, máskor is volt, más témákban, most gondolom Cinkapandától kezdve voltak már itt Lóránffy Zsuzsannás, tehát ez egy bejáratot, csak mindig az, hogy mekkora volumennel és mekkora energiával nagy területeket szólítunk-e meg. Most a 19-eshez hasonlót szeretnénk, akkor nagyon-nagyon sok pályamunka érkezett, és mondom, most is az elsők Felvidékről érkeztek, ezeket mindig különböző korcsoportokba értékeljük, hiszen jönnek a legkisebbektől, amiket egyébként mindenki a legjobban szeret, és persze a nagy hetedikes, nyolcadikosok ki. Tehát ez már útjára indult Rákóczi születésnapjáig, tehát március 27-ig van lehetőség, hogy elpostázzák számunkra a gyerekek rajzait az iskolák vagy a családok, és ebből április közepe tájékát egy gyerekrajz kiállítást is nyitunk a látványtárba, és az valahogy ott nyár derekáig marad fönn, és ez utána mozog, tehát más helyszínekre is el tud menni.
Kora esti hírmondó.
Most hallgassák meg egyházi híreinket.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! A villamos energia hálózatot ért háborús károk és támadások következtében Ukrajna több térségében súlyosbodtak az áramellátási nehézségek. A tartós hidegben a gyakori áramszünetek veszélyeztetik a fűtést, a vízellátást és a mindennapi élet alapvető feltételeit. A katolikus Karitász a múlt héten nemzetközi szolidaritás egyében humanitárius segítséget juttatott el az ukrán Karitásznak a lakosság megsegítésére, 32 darab áramfejlesztőt, valamint 10 millió forint támogatást. A segélyszállítmány Zagyva Rihárd, a Karitász országos igazgatója személyesen adta át. Jelenlétével a gyors célzott segítségnyújtás fontosságára kívánta felhívni a figyelmet a téli vészhelyzeti időszakban. A háborús helyzet okán sok helyen naponta ismétlődő áramkimaradások nehezítik az életet Ukrajna szerte. Az ellátási zavarok miatt akadozhat a fűtés és a vízellátás, ami különösen megterhelő a hideg évszakban. Nyugat-Ukrajnában a jelentések szerint helyenként mínusz 20 fok körüli hidegben kell helytállni a lakosságnak. A szállítmány részét képező 32 darab 5,5 kW-os lakossági generátorok a legsürgetőbb időszakban nyújthatnak segítséget a legalapvetőbb áramellátás biztosításában. A 10 millió forintos pénzadomány nagy részét a Kaposvári Egyházmegye gyűjtötte össze, és a katolikus Karitász kiegészítette azt. A szervezet a 32 darab közel 10 millió forint összértékű generátorral együtt azonnal útnak indította. A támogatást Lembergben az ukrán katolikus Karitász munkatársai számára adták át, hogy azonnal eljuthasson a leginkább rászorulók részére, főként Kijevbe. Az átadás során Zagyva Rihárd országos igazgató kiemelte, óriási jelentősége van egy ilyen összefogásnak. A magyar adományozók néhány nap alatt olyan nagy összeggel segítettek, hogy azt már ott, Ukrajnában át is tudták adni, az áramfejlesztőkkel kiegészítve. Így a támogatás különösen gyorsan megérkezhetett. A dermesztő fagypont alatti hidegben áram és víz nélkül maradt családoknak és idős embereknek azonnali segítséget és reményt jelent. Köszönjük mindenkinek, aki részt vett benne, tette hozzá. A következő hetekben további szállítmányok előkészítése zajlik, amelyek Kárpátaljára és Ukrajna más régióiba is eljutnak a Karitász közreműködésével. A segélyszervezet folyamatosan nagy erőkkel támogatja mindazokat, akiknek életét a háború felforgatta. A 1356-os adományvonal hívásával alkalmanként 500 forinttal lehetőségünk van a segítségnyújtás támogatására. Online adományozása a Karitász honlapján keresztül elérhető, valamint a hónap végéig a szervezet központi bankszámlájára is fogadják az ilyen irányú felajánlásokat. Az Egri Főegyházmegye fenntartásában működő köznevelési és szakképző intézmények lelkipásztorainak tartottak értekezletet az érseki papnevelő intézetben a múlt héten. Előadásokat hallgattak és aktuális feladatokról beszéltek a résztvevő iskola lelkészek. Lóci Tamás, az Egyházmegyei Katolikus Iskolai Főhatóság elnöke arról beszélt, hogyan találhat és hogyan mutathat reményt a pap az iskolában. Mint mondta, követhető, hiteles, megszólítható, a hagyományok megtartása mellett innovációra nyitott papokra van szükség, olyanokra, akik többet látnak bele a gyermekbe, mint amit ők maguk elhisznek magukról, ismerik a diákokat és azok családjaik, észreveszik a nehézségeiket, és szükség esetén megfelelő szakemberhez, pszichológushoz, mentális segítőhöz tudják irányítani a gyermekeket. Hangsúlyozta, hogy a közvetlen kapcsolat kialakítása a legfontosabb, hiszen lehet, hogy a diákok elfelejtik azt, amiről az órán tanultak, de soha nem fogják elfelejteni azt, hogyan érezték magukat a pap jelenlétében. Penyoszki Péter, a Gyöngyösi Vakbottyán János Katolikus Műszaki és Közgazdasági Technikum, Gimnázium és Kollégium igazgatója beszélt az intézmény oktatási nevelési elveiről, a technikum előnyeiről, erősségeiről. Ezek közé tartozik a nyári gyakorlat, az üzemlátogatások, ahol a diákok találkozhatnak a megbecsültség, valamint a kitartás látható eredményeivel, ami hatékony motivációként szolgál a tovább tanulások szempontjából. Heves vármegye második helyen álló technikumának igazgatójaként kiemelte, egy sikeresen működő katolikus iskolához kell egy olyan család, aki az iskolára bízza a diákokat, kellenek olyan diákok, akik szeretnek tanulni, kellenek felkészült pedagógusok, egy jól működői fenntartói háttér és jó együttműködés a plébániával. Balogh Gyula, a Gyöngyösi Szent Bertalan plébánia plébánosa és Hágen Pál Tamás káplán iskolalelkész arról beszéltek, hogyan lehet élő kapcsolatot kialakítani a pedagógusokkal, az iskolán keresztül a diákokkal és a szülőkkel. Hangsúlyozták, ne legyenek tabuk, a pap legyen megszólítható és nyitott arra, hogy bármilyen kérdésről lehessen vele beszélni, emellett szervezzen lelki programokat, kirándulásokat, közösségi eseményeket. Németh Zoltán, az Egyházmegyei Katolikus Iskolák Főhatóságának főigazgatója, Köböl Zsolt főigazgatóhelyettes és Csordás Judit pénzügyi csoportvezető az aktuális feladatokról, jubileumi alkalmakról, a katolikus iskoláknak szóló kiemelt országos és egyházmegyei rendezvényekről, a hitéleti programok felépítéséről, kereteiről beszéltek. Az értekezletet Ternyák Csaba egriesek zárta, aki egyebek mellett arról beszélt, akkor sikeres a hitoktatás, ha a diákokat elvezetjük az Isten hitre, a szentmisére, és aktív tagjai lesznek az egyházközség közösségeinek. Reményét fejezte ki, hogy a most katolikus iskolában tanuló diákok erős alapokat kapnak, és felnőttként majd az egyházközségek tartószlopai lesznek. Az egész társadalmat átitatta a gyermekvédelem kérdése, különös tekintettel a kortárs bántalmazása és az okos eszközök használatára, ezért fontos, hogy az egyházi iskolában tanító pedagógusok és lelkészek is foglalkozzanak ezzel a témával, hangzott el. Az Egri Főegyház megye fenntartásában működő köznevelési és szakképző intézmények igazgatóinak is értekezletet tartottak az érseki papnevelő intézetben a múlt héten. A nap folyamán szentmisén vettek részt, előadásokat hallgattak és az aktuális ügyeket beszélték meg a résztvevő intézményvezetők. A szentmisét bemutató Ternyák Csaba egriesek prédikációjában a gondolatok, szavak és tettek összhangjára, egységére bíztatta a jelenlévőket. Ha biztos kapaszkodót akarunk adni a diákoknak, ha azt szeretnénk, hogy boldogok legyenek, akkor a szívüket kell formálni, Jézus szívéhez hasonlóvá kell alakítani azt, hogy legyenek becsületesek, egyenes szívűek, segítőkészek. Felkészíteni a fiatalokat az életre azt jelenti, hogy példát mutatunk nekik, és rávezetjük őket arra, hogy testük, szellemük és lelkük egységben legyen. Hangsúlyoztam, a jó pedagógus képes megszerettetni a diákokkal azt a tantárgyat, amelyet tanít, ehhez a pedagógusnak magának is szeretni kell azt, amit tanít. Rácz László tanár alakját példaként állítva a jelenlévők elé, miszerint az igazi tanár hivatalnok, lelkipásztora, kultúraharcosa és művész is, arra biztatta a pedagógusokat, ne csak szavakkal hirdessék Istent, hanem a szívük is legyen közel hozzá. Dr. Puskás Balázs, a Váci Szent Mihály intézmény fenntartó főigazgatója, gyermekvédelem, digitális detoxikáció és intézmény fenntartás témakörében tartott előadást. Kiemelte, hogy az egyház azért tart fenn iskolákat, mert pasztorál és evangelizál, és a sajátos eszközeink keresztül szeretne keresztény nevelést megvalósítani az iskolákban. A katolikus iskola akkor tud sikeres lenni, ha a helyi egyházzal jó kapcsolatot tart fenn. Saját feladatukról, céljukról szólva hangsúlyozta, intézmény fenntartóként segíteni kell az igazgatók munkáját, különböző eszközökkel, lehetőségeket kínálva számukra a hatékony oktató-nevelő munka innovatív végzéséhez. Ilyen például a KET pedagógia, az iskolakert program, az alkotó pedagógia, a LEGO pedagógia, a környezet pedagógia sorolta. Beszélt a gyermekvédelem aktuális kihívásairól. Hazánkban ma a szorongás, magányosság, alvás problémák, kortárs bántalmazás és a digitális eszközök jelentik a legnagyobb kihívást. Hangsúlyozta, hogy minél fiatalabbak a gyerekek, annál ártalmasabbak az okos eszközök. Beszélt az egyházmegye által indított 120 tanuló önkéntes részvételével megvalósuló digitális detox kampányról, melynek eredményeképpen csökkent a gyermekek szorongása, javult a koncentráció képességük, teljesítményük, kreativitásuk, empatikusabbak lettek, és gyorsabban felismerték, ha valamelyik társuk nehézségekkel küzd és segítségre szorul. Az előadó kiemelt feladatnak tekinti, hogy a pedagógusok, gyermekek és szülők mentális jóllétével is foglalkozzanak, ennek érdekében utazó terápiás csoportot működtetnek, akik 1500 gyermeket látnak el és 700 szülői konzultációt tartanak évente. Lóczi Tamás, az Egyházmegyei Katolikus Iskolai Főhatóság elnöke Remény az iskolában címmel tartott előadást. Mint mondta, mindenben és mindenkiben felfedezhetjük a reményt, a gyermekek, az elkötelezett pedagógusok, a velünk egy irányba nevelő családok is a remény hordozói, az egyházi év az ünnepek, de akár egy mosolyunk is a remény hordozója lehet. Rámutatott, a pedagógus akkor lehet a remény hordozója, ha hívő, imádkozó ember, aki találkozott már Istennel, van vele személyes kapcsolata, olvassa, imádkozza és életre váltja a Szentírást, és szívesen van az Eukarisztia közelében. A felkészült pedagógust érdekli az iskola, ismeri a katolikus egyház tanítását, ismeri és használja a pedagógiai módszertani eszközöket, maga is állandóan tanul másoktól, megszólítható, közvetlen kapcsolata van a rábízottakkal, hiteles, tehát a gondolatai, a szavai és tettei egységben vannak, és példakép a diákok számára. Benyovszky Péter, a Gyöngyösi Vakbottyán János Katolikus Műszaki és Közgazdasági Technikum Gimnázium és Kollégium igazgatója beszélt az intézményük oktatási nevelési elveiről. Arról, hogy a technikum milyen sokrétű lehetőséget kínál, az ott tanuló diákok az üzemlátogatások révén korán és közelről belelátnak például a munkavilágába, ezáltal nagyobb motivációt kapnak az őket érdeklő területek iránti elköteleződésre. A kollégiumban nagy hangsúlyt fektetnek a közösségépítése, a lelki életre és a karitatív szolgálatra. Rámutatott, hogy az ösztöndíjprogram szintén komoly motivációt jelent a diákjaik körében. A nap folyamán az iskolák és óvodák aktuális feladatairól, változásairól, jogszabályi változásokról hallhattak információkat a jelenlévők. Ajánlom figyelmükbe a Szent István Rádió ingyenes mobil applikációját, ami több mindenre lehetőséget ad, így a műsor hallgatásán túl a napi evangélium mellett híreket is lehet találni, és közvetlenül csatlakozhatnak rádiónk közösségi média felületeihez, tehát a Szent István Rádió Facebook és Instagram oldalához. Az alkalmazás díjmentesen elérhető Androidra, Google Play és iPhone-ra az Apple Store áruház felületén. Az Egri Főegyházmegye híreit és eseményelőzeteseit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánrádió.hu oldalon. Egyházi híreket hallottak.
Kedves hallgatóink, a műsor elkészítésében segítségemre volt Dennár Ádám, Drimba Miranda, Koleszár Krisztián és Kriston Tamás. A szerkesztőt, Klész Beátát hallották. Hírmondóval legközelebb, holnap várjuk Önöket ugyanebben az időpontban. Viszont hallásra!
Önök a kora esti hírmondót, a Szent István Rádió hírmagazinját hallották.
Így lesz jó.
régió sportja.
Hétvégén folytatódott a futsal NB1-es bajnokság. Remekül kezdte az évet a Deac férfi kosárlabda csapata. Rövidesen elkezdődik az Ózdi Városi Stadion bizonyos részeinek rekonstrukciója. Sikeres évet zárt 2025-ben a magyar atlétika. Ennyit dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. Folytatódott a futsal NB1-es bajnokság. A harmadik helyen álló Nyíregyháza a második Újpestet fogadta. Az első félidőben potyogtak a gólok, Rafinha szerzett vezetést, de Suscsák és Tiago révén gyorsan fordított az Újpest. Pologinja egyenlített, majd Medvecki és Dávid is betalált, így a szünetben 3-3 volt az állás. Fordulás után sok helyzete volt a Nyíregyházának, de gólt csak Suscsák és Czerman lőtt, így a vendégek 5-3-ra diadalmaskodtak. Remekül kezdte az évet a Deac férfi kosárlabda csapata. Pető Ákos vezetőedzőt hallják.
Én úgy gondolom, hogy bennünk volt már régóta ez a teljesítmény. Igazából itt két nagy vadat kellett elejtenünk az Alba és a Falkó személyében, amit úgy gondolom, hogy az Albát magabiztosan, a Falkót pedig igaz hosszabbításban egy kicsit nehezebben sikerült legyűrni. A többi mérkőzésen úgy gondolom, hogy ha árnyalatnival is, de talán mi voltunk az esélyesebbek, azokat sikerült abszolválni. Lehet, úgy gondolom, hogy nagyon jó edzésmunkát végez a csapat már hosszú idő óta, nagyon eltaláltuk a ritmust a napi munkában is, a heti munkában is, és úgy gondolom, hogy ezek jönnek ki mérkőzésen. Én úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy 10-11 emberes rotációnkon is mindenki tud hozzátenni a padról nagy energiákat, illetve az is nagyon sokat számít, hogy ezáltal vannak olyan kulcsjátékosok, akik többet tudnak pihenni, és esetleg a lényegi rész a crunch time vagy money time-ban elő tudnak lépni, tehát abszolút nem csak a kezdőtösre építünk, hanem tényleg azt hiszem a Falkon és 11 emberes rotációval mentünk neki, mint Mútor Osztályban is, tehát úgy gondolom, hogy ez egy nagy erőség a csapatnak, de hogy mondjam, ez nem is, nincs rá erőltetve a csapat, egyszerűen ennyi sok olyan játékos van, aki tud plusz hozzátenni, és ki is követelik maguknak ezt a rotációt. Azért ez a tabella olyan szempontból csalóka tud lenni, hogy talán azt mondom, hogy a Szolnok kivételével itt 2-től 14-ig mindenki meg tud venni mindenkit. Lásd, mi Olosztályban is megszenvedtünk és hosszabbítás után nyertünk. Tehát nem szabad itt hátradőlni, mert nem fog magától folytatódni ez a sorozat, hanem igenis nagyon keményen meg kell érte dolgozni.
Hügye Patrik, a csapat játékosa, először kapott meghívót a VB-re készülő válogatottba.
Én úgy gondolom, hogy ami mindenképp, aminek sokat köszönhetek annak, hogy nagyon sok lehetőséget kapok, szerencsére évről évre, és úgy érzem, hogy tényleg talán most ért be ez a munka, amit így belefektettünk már egészen, hát ez a negyedik éve, amióta itt vagyok a Deacnál, de egyértelműen sokat köszönhetek a PVSK-nak is, ugye én pécsi nevelési játékos vagyok félig meddig, és igen, szerintem ez a sok munka, meg talán tényleg eljött az ideje, hogy én is bedobjak pár kosarat.
Rövidesen elkezdődik az Ózdi Városi Stadion bizonyos részeinek rekonstrukciója, ugyanis a létesítmény használója az MB3-as helyi csapat, az Ózd Sajóvölgye működtetője, a Sajóvölgye focisuli Kft. 300 millió forintos állami támogatást nyert a stadion felújítás első ütemére. Mindez dr. Csuszda Gábor országgyűlési képviselő jelentette be a napokban Ózdon. Most őt hallják.
A jelenlegi kormányzatnak, a Fidesz-KDNP-nek kiemelt területe a sportélet fejlesztése. A napokban tudtunk beszámolni Ózd vonatkozásában egy jó hírről, hiszen Schmidt Ádám sportért felelős államtitkár úr döntésének köszönhetően 300 millió forintból tudjuk első ütemben fejleszteni az ózdi sportlétesítményünket. Ez fontos több szempontból is, hiszen az ózdi sportéletnek rendkívül gazdag múltja van, és nekünk ebből kötelességünk és felelősségünk, hogy valamit visszaadjunk nem csak a jelennek, hanem a jövőnek is, és másrészt feljutottunk az NB3-ba, amely kihívások elé állít minket, hogy fejlesztenünk kell a sportlétesítményt, ennek a megvalósítása fog tudni most megkezdődni a tavasszal. Rendkívül fontos az utánpótlás sportnevelés, hiszen nem csak élsportolókat kell, hogy neveljünk, hanem lehetőséget kell biztosítanunk a fiataloknak, a gyermekeknek arra, hogy mozogni tudjanak, hogy már gyermekkorban sajátítsák az egészséges életmódot, és erre a sport az egyik legjobb lehetőség. Másrészt kiugrási lehetőséget is jelent a fiataloknak, hiszen rengeteg fiatal ebben találja meg a boldogulását, és én rendkívül büszke vagyok arra, hogy ez a munka itt folyik a Sajó Völgye focisulinál, és hogy most már Ózd és Putnok együttműködésében tud ez megvalósulni. Ha ez a kormány marad, akkor biztosan támogatásra számíthatnak továbbra is a sportélet szereplői, hiszen ahogyan már mondtam korábban is, nem csak a versenysport, hanem az utánpótlás sportnevelés is egy kiemelt célterülete a mostani kormányzatnak, hiszen ez az egyik biztosíték arra, hogy a gyermekeket egészséges életmódra tudjuk nevelni.
Sikeres évet zárt a magyar atlétika 2025-ben. Gyulai Miklóst, a szövetség főtitkárát hallják.
Nem szeretek sosem visszamenni az időbe olyan módon, hogy más korszakokkal, más érákkal hasonlítsam össze az adott esztendőt. Úgyhogy én mindig megmaradok a saját, most már 16 évünknél, és én bátran mondhatom azt, hogy ilyen jó esztendeje nem volt. Még a összességében beszélek, természetesen nem volt a magyar atlétikának, mind korosztás, mind felnőtt szinte. Én azt gondolom, hogy a versenyzőink azok kitettek magukért, és megint csak azt tudom mondani, hogy az a fajta irány, amit képviselünk, hát most már 2021 év vége, 22 óta, tehát ez az egyéni menedzsment irány, erre kicsit nagyobb hangsúlyt fektetve, azt gondolom, hogy ez szép lassan azért hozza az elvárt eredményeket, és a belé fektetett reményeket is igazolja. Mert tetszik vagy nem, de tudomásul kell venni, hogy atléta nagyhatalom nem lesz Magyarország sosem. Tehát egyrészt a lélekszámunkból adódóan, másrészt a területi helyzetünkbe adódóan. Így nekünk valószínűleg inkább az marad, hogy minél több olyan versenyzőnk legyen, és itt most nem 20-30-40, sajnos, bárcsak itt erről beszélhetnénk, de tehát minden évben, vagy minden olimpiai ciklusban legyen egy olyan 5-15, ez nagy ráta, de mégiscsak ezt tudom mondani, meg ezt leszem a legjobb megközelítés, tehát 5-15 olyan versenyzőnk, akik az adott olimpiai ciklusban úgy tudnak versenyezni, készülni, és eredményeket elérni, hogy nyilvánvalóan a ciklus végén az adott olimpia a legfontosabb. És a párizsi olimpia után, ahol ugye megint csak éremmel jöttünk haza, azt mondtuk, hogy ez fontos, de a mi bázisunk szélesedése, épülése, fejlődése az akkor lesz majd igazán mértékadó és látható, hogyha persze van érem, de nem csak érem van, hanem adott versenyszámokban, adott versenyek esetében egy-két döntős helyezés. Tehát talán 68-72 óta a magyar atlétika az nem tud 10 szerzett olimpiai pont fölé kerülni. Mindig van ennyi, 5-6-7-8 függően attól, hogy van-e érem, vagy nincs, de 10-nél fölé nem. Most az a cél, hogy Los Angelesbe ez változzon. És én még azt is megkockáztatom, hogy én akkor is boldog leszek, ha ez érem nélkül jön össze. Mert akkor az azt jelenti, persze az érem az mindig kell, mert mi ebbe gondolkodunk, meg a magyar sportszerető közben az ezt szereti, hogy érem. De ha az érem mellett, vagy éppen nagyisten nincs érem, de van 5-6 olyan sportunk, aki a saját versenyszámának a 12-es, tehát a 8-as döntőjébe bekerül, azt gondolom, hogy elégedettek lehetünk, mert az azt jelenti, hogy épülünk, fejlődünk, terülünk, szépen jönnek a fiatalok, és ezen fiatalok nem egy olimpiába gondolkodnak majd, hanem azért remélem 2-3-ban mindenképpen.
Gyulai Miklós beszélt arról is, hogy azt szeretné elérni, hogy egy-egy sportágban ne csak egy kiemelkedő versenyzőnk legyen. Példaként a kalapácsvetést említette.
Volt Pars Krisztián. Aztán Pars Krisztián hullámán lett Márton Anitánk, lett Bai Balázsunk. Tehát voltak, csak most ugye az érmesekről beszéljünk. És aztán, amikor ők ebbe fejezték, abba hagyták, akkor volt Halász Bencénk. Nem nagyon tudtunk mást. Krizsán Szénia vagy oda került, vagy nem. Fedett pályán, oké, jövögettek érmek, de a fedett pálya az más ilyen szempontból. És most ott tartunk, hogy van Halász Bencék, és szépen mögötte már ugye ott van két döntősünk, aki a világbajnokságon ott volt, az közül első az egyik, egy 20 év alatti srác, ott van Molnár Attila, ott van Enyingi Patrik, ott van Takács Bogi, és a fiatalok, akik a saját korosztályos versenyeken pedig hozzák a megfelelő eredményeket. Tehát én azt gondolom, hogy el tudunk jutni oda Los Angelesre, hogy nem csak egy érem eséllyel megyünk ki, hanem még mellette másik ilyen 4-5-6 döntős helyezés. Reményében aztán, hogy ez megvalósul-e vagy sem, mert ez nyilván majd kiderül. A válogatott keret az széles. Tehát azért most nem akarok nagyon nagy butaságot mondani, meg kell nézni, meg még most a szakmai program kialakulóban van, de azért az egy 100 fölötti létszám. De ugye mi meghatároztunk egy tehetséggondozó programot, ez az úgynevezett talent program, és van a verseny, a felnőtt, tehát az elit versenyzői program, ezt meg nevéből adódik, hogy elit programnak hívjuk. Tehát ide azért mindenki nem kerül be. Sőt, hogy mondjam, csaták és szakmai érvütköztetések vannak, hogy ki az, aki bent be tud kerülni. Alapvetően azért egy ilyen 5-6-7 emberrel mindig tudunk számolni. És ez azt jelenti, hogy az ő felkészülésüket azt kiemelten figyeli és kezeli a Magyar Atlétikai Szövetség szakmai stábja, edzésprogram, edzőtestet, ezeket mind meg kellett beszélni, de ott az a mondásunk van, hogy nem lehet olyan, amit nem teljesítünk. Hál' Istennek ezt azért meg tudjuk tenni. És akkor ugye emellett ott van még az egyéb válogatottak, ahol három csoport van. Egy fiatalnak nagyon-nagyon nagy motivációt tud jelenteni, azt tudja mondani, hogy én válogatott kerettag vagyok. Most ez mit tartalmaz az ő esetében? Nyilván itt azért sok esetben a klubnak is nagy szerepet kell, hogy adjunk, kénytelen vagyunk, mert mégiscsak a klubnak is fontos, vagy egy adott területnek, városnak, településnek, szakosztálynak, főleg ez a vidéki egyesületekre igaz, és ebbe bele tud férni. Egy vagy két edzőtábor, esetleg egyéb olyan rehabilitációs dolog, ami segítheti a sportolót, de alapvetően azt az irányvonalat szeretném én legalábbis, ebben is van azért vita, visszahozni, hogy amit látok esetleg, van némi rálátásom egyéb más sportágokra, más országokban, ahol utánpótlás szinten vagyok valamennyire érdeket, bár igaz, hogy szülőként, de ott látom azt, hogy ott nincs központi támogatás. Tehát nem rakunk bele pénzt olyan dologba, aminek nem látjuk a kifutását, főleg nem rögtön az elején. Azért, mert egy-két eredmény jön, de azt jelenti, hogy abból az versenyzőből a felnőtt korban is komoly versenyző lesz. Tehát lássuk, hogy mennyire akarja, mennyire motivált, mennyire van benne a magában a versenyző személyében az, hogy én olimpiai bajnok vagy olyan akarok lenni, mint a Halász Bence vagy a Takás Bogi, és hogyha ez bent van, meg megvan, akkor jönni fog az eredmény.
Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.